A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Köztünk marad, az Érdefem szolgáltató magazinja.
Köszöntöm az Érdefem 101,3 hallgatóit. Szolgáltató magazinunk a Köztünk marad 200. adását hallják. Október 27-én szombaton, Ölvedi Réka vagyok. Köztünk marad ma az a szenzációs történelmi lelet, amit az érdi Dunaparton találtak a minap. Régen, 1947-ben volt utoljára ilyen alacsony a Duna vízállása, de épp ennek köszönhetően került felszínre Érden a Dunaparton a mesés kincs. Történt ugyanis, hogy a múlt hétvégén egy idős férfi hívta fel a Ferenci Múzeum egyik külsős fémkereséssel foglalkozó hobbi régészét azzal, hogy talált itt egy régi kolompot sárkányölő Szent György motívummal. Amikor a hobbi régész a helyszínre sietett, észrevette, hogy a partszakaszon a kolomb környékén több száz pénzérme is megtalálható. Azonnal értesítette hát a Ferenci Múzeumi Centrumot, aminek a régészei a feltárás első és második napján összesen 1600, 1665 és 1740 közötti ezüst és arany pénzérmet, vastárgyakat, fegyvereket találtak. A hihetetlen gazdag leletről beszélgetünk a múzeum régész numizmatikus munkatársával, Nagy Balázzsal. Aztán minden eddiginél fenyegetőbb jelentést tett közzé az ENSZ éghajlatváltozási kormányközi testülete. A testület szerint éveink maradtak csak arra, hogy átalakítsuk a világgazdaságot, különben a klímaváltozás súlyos azonnali következményeivel kell számolnunk. A jelentést a Föld 40 országából érkező 91 tudós állította össze, akik több mint 6000 tudományos kutatás eredményeit dolgozták fel. Megkerestük a témában a köztársasági elnöki hivatal környezeti fenntarthatóság igazgatóságát. Végül ellátogatunk egy boldogság órára az érdi Bólyai János általános iskolába, ahol felismerték, hogy a boldogsághoz vezető út tanulható, és erre oktatják már negyedik osztálytól a gyermekeket Paraszti Ildikó pedagógus vezetésével. Érdemes lesz tehát ma is köztünk maradni. A zene után kezdünk.
Érdefem 101,3. Érdről szeretettel.
Drove by all the places we used to hang out, getting wasted. I thought about our last kiss, how it felt, the way you tasted. And even though your friends tell me you're doing fine, are you somewhere feeling lonely, even though he's right beside you? When he says those words that hurt you, do you read the ones I wrote you? Sometimes I start to wonder, was it just a lie? If what we had was real, how could you be fine? 'Cause I'm not fine at all.
I remember the day you told me you were leaving. I remember the makeup running down your face. And the dreams you left behind, you didn't need them. Like every single wish we ever made, I wish that I could wake up with amnesia. Forget about the stupid little things, like the way it felt to fall asleep next to you, and the memories I never can escape. 'Cause I'm not fine at all.
The pictures that you sent me, they're still living in my phone. I'll admit I like to see them, I'll admit I feel alone. And all my friends keep asking why I'm not around. It hurts to know you're happy, yeah, it hurts that you moved on. It's hard to hear your name when I haven't seen you in so long. It's like we never happened, was it just a lie? If what we had was real, how could you be fine? 'Cause I'm not fine at all.
I remember the day you told me you were leaving. Remember the makeup running down your face. And the dreams you left behind, you didn't need them. Like every single wish we ever made, I wish that I could wake up with amnesia and forget about the stupid little things, like the way it felt to fall asleep next to you.
dream. I'd hold you closer than I ever did before, and you'd never slip away, and you'd never hear me say. I remember the day you told me you were leaving. I remember the makeup running down your face, and the dreams you left behind, you didn't need them. Like every single wish we ever made, I wish that I could wake up with amnesia and forget about the stupid little things, like the way it felt to fall asleep next to you, and the memories I never can escape, 'cause I'm not fine at all. No, I'm really not fine at all. Tell me this is just a dream, 'cause I'm really not fine at all.
Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja.
Eddig csaknem 2000, 1665 és 1740 között vert ezüst és arany pénzérmét, illetve vastárgyakat találtak az érdi Dunaparton a Ferenci Múzeumi Centrum régészei. Miután a hétvégén egy fémkereséssel foglalkozó amatőr régész értesítette őket a leletről. A lelet hihetetlen gazdagságú, a pénzérmék közt van olyan is, amit eddig régészeti feltárás során csak nagyon ritkán, Magyarországon pedig most először találtak. A vastárgyak között van kolomb, hajószeg és több fegyver és használati tárgy is. A régészek véleménye szerint egy a 18. század második felében elsüllyedt hajó rakományára bukkantak most rá. A leletről beszélget Jakaba Ponyi Noémi, a múzeum régész numizmatikus munkatársával, Nagy Balázzsal.
Egy helyi lakos felhívta a múzeum szerződéses fémkeresőjének a figyelmét arra, hogy itt egy szép Szent György ábrázolásos tárgyat talált ezen a partszakaszon, és hát ő kapva kapott az alkalmon, lejött ide a Dunapartra, és megnézte ezt a részt, ahol néhány óra leforgása alatt mintegy 100 ezüstpénzt gyűjtött össze, ami után szólt a Ferenci Múzeumi Centrum kollégáinak, köztük nekem is, hogy szerinte érdemes lenne ezt a szakaszt alaposabban átvizsgálni, mert hogy nagyon sok régészeti korú lelet kerül elő. Másnap elkezdtük a kutatást a helyszínen, ahol körülbelül 800 darab ezüstpénzt sikerült egy nap alatt összegyűjtenünk. Tauzer Péterrel és több önkéntes fémkereső segítségével. Ezek után felhívtuk az érdi rendőrkapitányságot is, hogy legyenek szívesek segíteni nekünk a helyszín biztosításában, mert elég sok nagy értékű tárgy kezdett már előkerülni, és ők örömmel segítettek nekünk, amit az úton is szeretnénk nekik megköszönni. Illetve hát ugye folytattuk a kutatást, és már másnapra körülbelül olyan 1500 darab ezüstpénz gyűlt össze, illetve 7 aranypénzt is találtunk, illetve számos vastárgyat, köztük fegyvereket, illetve hajóhoz tartozó egyéb alkatrészeket, mint szegeket. Nagyjából megpróbáltuk lehatárolni azt a szakaszt, ami érintett ennek a korszaknak a leletanyagával, mert hogy az érmek hát azt mutatják jelenleg, hogy 1665 és 1743 közötti leletanyag kerül elő, ugye hát ez egy kincslelet végül is már ilyen mértékben, és hát most jelenleg több mint 2000 ezüstpénzünk van, illetve 9 darab aranypénz került elő. Köztük nagyon érdekesek is egyébként, mert hogy abból a szempontból, hogy igazából nagyon nagy mennyiségű a külföldi pénzeknek a jelenléte, és ez annyira így a helyi pénzforgalomra nem jellemző, hogy ilyen nagy mennyiségű külföldi pénz legyen egy pénzkészletben. Az aranypénzek között is itt említhetem például, hogy van vatikáni veret, vagy zürichi verát, vagy hollandukát, tok is előkerültek a magyar aranypénzek mellett, természetesen azokat is találtunk, illetve hát az ezüstpénzek között is szintén francia veretek vannak, tallérok, féltallérok, illetve a krajcárok közt is rendkívül sok a nyugati verzében készült darab.
Tehát akkor valószínűsíthetik, hogy egy külföldi hajós ülyedhetett el itt?
Igen, jelenleg így értelmezzük a leletanyagot, hogy véleményünk szerint itt akár egy átmenő hajó esetlegesen egy balesetet szenvedhetett, és az itt elszóródott leletanyagot, illetve hát ugye a Duna nagy hatást gyakorol ezekre a tárgyakra, tehát folyamatosan ugye több éven, évtizeden át mozgathatta ezeket a tárgyakat, és ezeket találtuk meg, ami vélhetően egy balesetet szenvedett hajóhoz kapcsolható ez a kincslelet.
Említette, hogy iszonyú mennyiségű pénzérméket találtak az első két nap. Nem tudom, hogy még azóta is ez történik, vagy most már azért kezdenek ott kiapadni a sóderes rétegek.
Úgy tűnik, hogy azért kezd el áphagyni a dolog, tehát most már azért elég nagy felületet átvizsgáltunk fémkereső műszerre, de most már azért egyre kevesebb tárgy, és már csak úgy véletlenszerűen kerül elő egy-egy darab. Tehát most már úgy tűnik, hogy szisztematikusan és alaposan ezt gyűjtöttük a leletanyagot.
Mennyi körülbelül, nem tudom, hogy ezt fel lehet-e becsülni, így az eszmei értéke ennek a mennyiségű ezüstérmének, aranyérmének?
Teljes leletanyagot kollégáimmal együtt, hát olyan 10 millió forint körüli értékre becsüljük, ami előkerültették.
Az ön pályafutása alatt különben találkozott már ilyen lelettel, tehát ilyen mennyiségű lelettel?
Nem. Eddig a legnagyobb darabszámú, illetve mennyiségű lelet, amivel szerencsém volt.
És gondolom, ez egy régésznek a legszebb álmod.
Hát igen, hihetetlenül izgalmas volt már így az első perctől kezdve, amikor elkezdtük a kutatást. Én is fénykeresőt ragadtam, és hát körülbelül egy óra leforgása alatt egy 40x40 cm-es helyről 30-40 darab érmet gyűjtöttem össze. Tehát igen, tehát nagyon-nagyon intenzív volt az éremanyagnak a sűrűsödése.
És ilyenkor a helyszínen már be is tudják vizsgálni, hogy akkor ez most hány karátos arany, hogyha jól tudom, ott 22 karátos aranyokat találtak, illetve hogy Kelemen pápa verete is.
Igen.
Tehát, hogy ezt már a helyszínen meg tudják állapítani?
Többnyire igen, de a pénzverés azért erősen szabályozott volt, pláne az aranypénzverés. És itt meg voltak határozva azok a szabályok, hogy mondjuk egy aranypénznek kell lenni, milyen finomságú aranyból kell, hogy készüljön, szóval azért az állami kibocsátású veretek nem készülhettek bármilyen anyagból és bármilyen súlyból. Szóval ezt konkrétan tudjuk, hogy az aranypénzek azok 22 karátos finomságú aranyból készültek, illetve hát a magyar aranyak azok 3,72 gram súlyúak, míg mondjuk az osztrák aranyok ebben az időszakban 3,44 gram súlyban készültek.
Drón felvételeket is készítettek, hogy meg tudják nézni, hát ha látható valahol ez az elsüllyedt hajóroncs. Nem tudom, hogy azóta már dr. Tóth János Attila, aki ugye a búvár régésze a Ferenci Múzeumi Centrumnak, sikerült-e már lemerülnie, vagy megnéznie, hogy megvan ez a hajóroncs?
Igen, hát a tervben van még nem sikerült lemerülni, és hát a drón felvételről annyit, hogy igazából az első napokban szerencsés helyzetünk volt, mert jó időt fogtunk ki, illetve hát a Dunának a vize is eléggé tiszta és áttetsző volt, és hát a drón felvételen láttunk egy anomáliát, ami úgy a meder színétől eltérő és sötétebb foltban jelentkezett. Erre gondoltuk azt, hogy ez vélhetően valami, amit még a továbbiakban vizsgálnunk kell.
Tehát akkor az is lehet, hogy még a hajóroncs is meg lesz.
Elképzelhető, igen, de itt ebben a dologban majd a búvárrégészünknek mindenféleképpen a segítsége szükségeltetik, hogy ezt eldöntsük, hogy van-e itt valami roncs is esetleg a fenék közelében, vagy a fenéken.
Ugye az egész leletnek a feltárása kicsit most annak is köszönhető, hogy a Duna vízállása rendkívül alacsony. Mennyi idejük maradt még ön szerint, vagy mit mond az időjárás előrejelzés?
Hát én azt gondolom, hogy a holnapi nappal mi várhatóan be fogjuk fejezni a kutatást, és egyébként az időjárás előjelzés a Dunavi szintjét, hát szombatra mondják, hogy egy 50 centis emelkedés várható. Hát vélhetően akkor ez az egész már itt némileg víz alá fog kerülni, az a terület, amit sikeresen átkutattunk.
Nyilván ezeket a leleteket nem lehet most rögtön kiállítani, tehát 2020 körül várható majd egy kiállítás.
Igen, hát most elsődleges feladatunk az lesz, hogy az összegyűjtött leletanyagot restauráljuk, hogy azoknak az állapota megőrződjön. Illetve, hogyha ez megvan, akkor természetesen még szakembereknek a hozzáértésére is szükségünk lesz, hiszen az érmeket meg kell határozni, a fegyvereket is, és az egyéb tárgyakat kell tenni, kell párhuzamokat, régészeti párhuzamokat kell hozzájuk keresni, és akkor, ha ez mind-mind megvan, akkor mint egy mozaik össze fog állni majd a kép, illetve hát természetesen még az írott forrásokat is vizsgáljuk, hogy egyáltalán mi történhetett itt, és ez a sok-sok leletanyag milyen eseményhez vélhetően egy hajó balesethez köthető, ugye, hogy konkrétan ez mikor történhetett, illetve hogy tudunk erről még valami információt, esetlegesen erre majd az írott források fognak választ adni.
Az iménti percekben az érdi Dunaparton a múlt hétvégén talált szenzációs történelmi leletről beszélgetett Nagy Balázzsal, a Szentendrei Ferenci Múzeumi Centrum régész numizmatikus munkatársával, Jakab Aponyi Noémi.
Megint egy hazai.
Jobb ébren fázni, mint álmodban, langyos, nyírkos, benéz szagú délutánon kanasztázni, a TS elnök, helyettessel, tegnap mindig lehetett volna, holnap mindig, tán lesz majd, így a mának ég. Mindig az kell, ami nincs, amit nem érek el, aki levegőnek néz, engem csak az érdekel.
Engem
Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja.
Az ENSZ éghajlatváltozási kormányközi testülete, az IPCC által kiadott új jelentés még sokáig a legforróbb témák között szerepel majd. A jelentés legfontosabb megállapításai, hogy ha 2050-ig nem akarjuk meghaladni a 1,5 fokos globális felmelegedést, akkor 2030-ig 45%-kal csökkentenünk kell a károsanyag kibocsátásunkat a 2010-es szinthez képest. A szakértők szerint a cél nem elérhetetlen, de azonnali cselekvésre lenne szükség. Olyan átalakulásra, ami a gazdaság és a társadalom szinte minden területét érinti. A köztársasági elnöki hivatal környezeti fenntarthatóság igazgatóságának igazgatóját, Kőrösi Csabát kérdezte mindenről, Jakab Aponyi Noémi.
Az IPCC nagyjából 5 évenként szokott egy átfogó jelentést készíteni, a mostani egy rendkívüli, soron kívüli, egy különleges feladat teljesítése volt. És ennek az oka pedig diplomáciai. Amikor a párizsi megállapodást 2015 végén az ENSZ tagállamai megkötötték, akkor a végső megállapodás kompromisszumot tartalmazott, annak érdekében, hogy a legfenyegetettebb kis szigetállamok és az alacsonyan fekvő, sűrűn lakott fejlődő országok is kapjanak valamit, és védve érezzék magukat a megállapodás által. Így nem csak az került bele, hogy a globális felszíni átlag hőmérséklet emelkedését 2 Celsius fok alatt kell tartani, hanem lehetőség szerint 1,5 Celsius fok alatt. De eddig minden IPCC jelentés a 2 fokra lőtt. Tehát nem volt hiteles, konszenzusos, tudományos vélemény, ami azt mutatta volna, hogy mik a teendők egy 1,5 Celsius fokos határ betartásánál, és milyen következményekkel jár, hogyha azt átlépjük. Tényleg a hétköznapi érzékelésünkben a 0,5 fok az nagyon kicsi. Talán nem is érzékeljük ezt a szobahőmérséklet ilyen változásakor, de ez csalóka, ha ilyen nagy rendszerekről beszélünk, ugyanis az összefüggés a 1,5 meg a 2 között az nem lineáris, hanem inkább exponenciális. Nagyon sok tekintetben, ha azokat az erőfeszítéseket összevetjük, amik a 1,5 foknál való melegedés megállításhoz kellenek, illetve a 2 foknál való megállításhoz, ezek általában 2-szeres nagyságú erőfeszítések. Ráadásul 2050-nél, amit határidőként jelölt meg ez az elemzés, nem fog megállni a történelem, sőt sajnos a globális fölmelegedés sem úgy tűnik, hogy könnyen megállítható. Azok a folyamatok, amik már zajlanak, ezeknek lesznek hosszú távú hatásai. Ezért a 1,5 fok meg a 2 fok közötti különbség nem csak az erőfeszítések különbsége miatt fontos, hanem hogy utána majd mi következik.
Mond-e valami újat az eddigi kutatásokhoz képest ez a jelentés, vagy pedig tényleg csak a 1,5 fok meg a 2 fok közötti különbségre koncentrál?
Nagyon-nagyon sok újat mond, és az egész tartalom arról szól, ami eddig nem létezett, hogy mennyiben különbözik a teendő meg a veszélyhelyzet, hogyha 1,5 foknál meg akarunk állni. A laikusnak talán a legfontosabb, hogy olyan fordulat szükségességéről beszélünk, amihez hasonlóra nem volt példa az emberi történelmében. Az már előfordult egyes gazdasági ágazatok, egyes technológiai ágazatok esetében, hogy rövid ideig legalább ekkora erejű fordulat valósuljon meg számítástechnikában, távközlésben például, de hogy az egész föld működésére, a teljes globális gazdaságra vonatkoztatva viszonylag rövid idő alatt egy ekkora fordulat megtörténjen, erre való elhatározás és végrehajtás soha nem volt a Földön.
Miket javasol a jelentés?
Ha tartani akarjuk magunkat ahhoz a politikai célhoz, tehát, ami egyébként egy megállapodás, tehát van egy politikai megállapodás az országok között, hogy tehát ha tartani akarjuk magunkat ehhez a célhoz, hogy 2050-ig ne engedjük a földfelszíni átlag hőmérséklet emelkedését tovább 1,5 fokkal, mint az ipari forradalom előtti szint, akkor 2050-re gyakorlatilag a teljes földi kibocsátást nettó nullára kell levinni. Az áramtermelésben 2050-re a megújuló energiáknak kell adniuk a teljes termelés kb. 70-85%-át, ez most a legjobb esetben 25%-on áll. A nukleáris áramtermelést kb. A mai másfélszeresére kellene növelni. A gáznak a lehetséges arányát az energiakosárban 8%-ra vagy az alá kell, ilyen szénét pedig a legalábbis a mai technológiával alkalmazott szénét nullára. A globális GDP-nek kb. 2,5%-át kellene évenként az energiaszektor felújítására, átépítésére költeni, ez úgy nagyjából 3000 milliárd dollár. A jó hír az, hogy 2400 milliárdot jelenleg is költünk rá, csak nem jó irányba és nem arra, amire klímavédelem szempontjából optimális lenne. Az energiaintenzív iparágoknak, például az acélgyártás, üveggyártás, gumigyártás 2050-re 75-90%-kal kellene csökkenteniük a széndioxid kibocsátást. Az épületeink energiafogyasztását addigra kb. 55-75%-kal áramból kellene fedezni, és legalább ennyivel csökkenteni is kellene a teljes energiafogyasztását az épületünknek, és a közlekedést pedig közel kétharmadban elektromossá kellene tennünk. Ez azt jelenti, hogy ma 500 autóból körülbelül egy elektromos, és 2050-ig több mint 300-nak kellene az 500-ból elektromossá lenni.
Megvalósíthatók-e ön szerint ezek a javaslatok, vagy most már nincsen idő arra, hogy gondolkozzunk, hogy megvalósítható vagy nem, hanem ezek igenis irányadóak kell, hogy legyenek minden országra, még a legnagyobb széndioxid kibocsátókra is.
A megvalósíthatóságot az IPCC is elemezte egyébként, és nekik az az eredmény jött ki, hogy geofizikai értelemben ez a fordulat lehetséges. Tehát a Föld tulajdonságait figyelembe véve, és az eddigi kibocsátásokat, eddigi melegedés ütemet figyelembe véve elméletileg ez még megvalósítható. Technológiai értelemben is megvalósítható, ha azt veszük figyelembe, hogy ma milyen technológiákkal rendelkezünk, illetve mi az, ami már nagyon-nagyon közel áll a készséghez. A nagy kérdés az, hogy gazdasági és társadalmi értelemben fel tudjuk-e vállalni ezeket a döntéseket, illetve össze tudjuk-e vetni annak a gazdasági és társadalmi következményeit, hogy egy fordulatra vonatkozó döntést meghozunk, vagy annak a következményét, hogy ez a fordulat elmarad. Ez nyitva maradt az IPCC-nek az értékelésében, és ennek a megválaszolása az országok vezetőire, a gazdaságok vezetőire és a társadalomra lett hagyva.
Ön szerint mikor kaphatunk erre választ?
Az első nagyon komoly visszajelzés időszak az másfél hónap múlva lesz. A következő globális klímaértekezlet december elején kezdődik a lengyelországi Katowice-ben, ahol az ENSZ minden tagállama össze fog jönni, és két nagy feladat lesz, sok egyéb mellett. Az egyik, hogy a Párizsban elfogadott politikai megállapodásnak a végrehajtási szabályrendszerét elfogadják. Itt ugrik majd a majom a vízbe. Meglátjuk, hogy alkalmasak vagyunk-e azon szabályok egységesítésére és követésére, ami el tud bennünket vinni ahhoz a célhoz, amit politikai értelemben meghatároztunk. A másik pedig ugyanitt kellene beszélni arról, hogy a párizsi megállapodás, még ha csak a 2°C-fokot is veszem, az a 2°C-fok nagyon messze van attól, amit az országok eddig beígértek konkrét cselekvésként. Ha most mindenki 100%-ig végrehajtaná azt, amit megígért nemzeti vállalásként, akkor ez 2,7 és 3°C közé tenné a globális fölmelegedést, ami már messze túl van a veszélyzónán. Tehát beszélni kell Katowice-ben arról, hogy az úgynevezett ambíciószintet, tehát hogy hajlandóak vagyunk-e többet tenni és hatékonyabban tenni, ezt emelni kellene, illetve a végrehajtást gyorsítani kellene. Katowice lesz a lakmuszpapír.
Kőrösi Csabával, a köztársasági elnöki hivatal környezeti fenntarthatóság igazgatóságának vezetőjével beszélgettünk az IPCC jelentésről és annak következményeiről.
Miért jó Érdinek lenni?
Azért szeretem Érdet, mert minden megvan benne, amit Pestből hiányoltam. Ennek a városnak lelke van.
Érdefem 101,3. Mi is szeretjük Érdet.
Hey y'all, I come to talk about this girl that had my love. You see, I went away for a while and she gave my love away. And I really shouldn't blame her, but now it's a stranger.
Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja.
Ma már közismert tény, hogy a boldogság nem mérhető anyagi természetű dolgokban, hiszen nem a leggazdagabb emberek vagy társadalmak szoktak szükségszerűen a legboldogabbak lenni. A boldogsághoz vezető út tanulható. Ezt ismerték fel az ELTE pszichológia pedagógiai tanszékének munkatársai is, amikor kidolgozták és megszervezték az úgynevezett boldogságórák tematikáját és módszertanát óvodáskortól egészen érettségéig. Érden a Bolyai János Általános Iskolában vezette be a boldogságórákat Paraszti Ildikó pedagógus. De miből is áll egy boldogságóra? Ennek jártunk utána a Bolyai 4C osztályában.
La 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 la
Ki miért szereti a boldogság órát?
Azért szeretem a boldogság órát, mert ha például idegesek, akkor ez le tudom ezzel küzdeni.
Azért szeretem a boldogság órát, mert nyugtató óra, kikapcsol.
Nekem a tesi a kedvenc órám, de azért a boldogság óra is nagyon jó.
Miért?
Hát mert mint például, hogyha én is ideges vagyok, akkor ott nem tudom vezetni.
Van olyan valami feladat, amit csak a boldogság órán szoktatok csinálni?
Igen.
Mi az?
Hát mondjuk igen, relaxálni, zenét hallgatni a legtöbbször ezen az órán hallgatunk.
Aha.
Pihenni szoktunk.
És a relaxálás az nem úgymond ciki, tehát hogy nem furcsa.
Nem furcsa. Kikapcsol teljes mértékben, igazából egy CD-t berakom, és tényleg nyugtat, és egyszerre fel is frissít, mint egy jó fürdés, vagy egy jó úszás, ugyanúgy, csak lelkileg.
Ez a boldogság arra is arról is szó, hogy visszaemlékezünk, és az október az éppen a hála hónapja, mindenféleket csinálunk, nagyon szeretjük a boldogság órát.
A boldogság órán rajzolunk, mindenki boldogság fejezi ki, és bármiről rajzolhatunk, az anyukánkról, az apukánkról, hogy milyen őszi szünet volt.
Arról szó, hogy leküzdjük az idegességet, szóval amikor, ha valaki mérges, hogy hogyan küzdjük le, mondjuk tánccal, rajzolással, énekléssel.
Először leteszteljük, hogy ki mennyire boldog, és nem vagyunk boldogak, akkor ilyen játékokkal szoktuk boldoggá tenni egymást.
Ön adta be ide a Bolyai iskolába a boldogság órát. Miért gondolta, hogy szükség van itt erre a boldogság óra programra?
Igen, én azt gondolom, hogy minden iskolában nagy szükség van erre, és hiánypótló ez a program. Méghozzá azért, mert a gyermekeknek a lelki egészségével foglalkozik, a pozitív pszichológia alapjaira épül, nagyon komoly tudományos háttér van a program mögött. Azt gondolom, hogy a mindennapos testneveléssel a gyerekek testi egészségét tényleg biztosítjuk, a mindennapos oktató munkánkkal a szellemi táplálékot megkapják. Valahol nyilván a munkánk során minden nap foglalkozunk a gyermekek lelkével is, de ez nem olyan tudatos. És ebben a programban nagyon szépen össze van foglalva, és játékosan van feldolgozva a gyermekeket érintő összes olyan téma, ami azt gondolom, hogy nagyon fontos már ilyen kisgyermekkorban, hogy tudatosítsuk bennük azt, hogy ezzel is foglalkozni kell, és ez is fejleszthető.
Hogyan épül fel egy ilyen óra, milyen gyakorlatokból, milyen feladatokból áll?
Nagyon komoly szakmai háttér áll a program mögött, tehát nagyon szépen ki van dolgozva. A program fővédnöke, dr. Bagdi Emőke, az ő relaxációs és meditációs gyakorlatai foglalják keretbe ezt a tanórát. Tehát egy mozgásos relaxációval indul az órára ráhangolódás. Ezután játékos módon felvezetjük az adott hónap témáját. Ezek után ezt egy beszélgetés követi, nyilván a gyerekek a saját élményeiket elmondják, tapasztalataikat a témáról, és erre tudunk építeni a továbbiakban. Ezután játékos, mozgásos feladatokkal, illetve ami hozzájuk közel áll, korosztálytól függően színezéssel, drámajátékkal lehet feldolgozni az adott témát. Nagyon fontos, hogy zenét hallgatunk, énekelünk, tehát minél több érzékszervedbe kapcsolunk az óra folyamán. Nyilván ez már megalapozza az óra hangulatát is. Nagyon szeretik a gyerekek, hogy mozoghatnak, hogy vidámság van az órákon. És az órákat mindig egy meditációval zárjuk. Ekkor tudatosítjuk az órán tapasztaltakat, megbeszélteket, és próbáljuk elültetni mélyebbre a gondolataikban. Ha szükség van rá, akkor ezt bármikor elő tudják majd hívni segítségül.
Kiket tanít most boldogságra, boldogságórákon, illetve mit lát, mióta tanítja őket, és milyen következményeket vett észre?
A tavalyi tanévtől kezdtem tanítani ezt az osztályt, és pont ezzel esik egybe az, hogy én a boldogságóra programot itt behoztam az iskolánkban, és elkezdtük. Azt látom, hogy nagyon szeretik a gyerekek, tehát már, ha semmi egyéb hozadéka nem lenne, már ez a kedves időtöltés megérné, de azt gondolom, hogy hosszabb folyamat ennek a beérése, tehát mi azért több év, mire ez igazán eredményt fog hozni. Apró eredmények persze vannak, mert egyes szituációkban tudunk erre visszautalni, hogyha egy konfliktus történik, akkor visszautalunk, hogy emlékezz rá, hogy erről beszéltünk, akkor mit gondoltál erről, miért jó ez, hogyha te ezt így oldod meg, és nem agresszíven például. Inkább azt mondom, amit várunk ettől a programtól így a hosszabb idő elteltével, hogy csökkenni fognak így az osztályon belüli konfliktusok. Vannak olyan iskolák, ahol már több éve folyik ez a program. Ott abszolút azt tapasztalják, hogy az egész iskola légköre, hangulata pozitívabb lett, a gyerekek figyelmesebbek egymással, segítőkészebbek, és ami nagyon fontos, hogy az őket tanító kollégákra is ez visszahat, tehát a pedagógusokra is visszahat. Én, aki tartom az órát, ugye, akkor én is foglalkozom ezzel a témával, nyilván a saját gondolataimmal, életemmel is összefüggésbe hozom, és ez a pedagógusokra is ráfér, igencsak, ugye elég stresszes ez a munka is sok más mellett, és azt gondolom, hogy ezért is érdemes ezzel foglalkozni. A 10 hónap 10 témát ölel fel, ezek a legkülönbözőbbek, a hála témakörétől az optimizmusig, a apró boldogító jó cselekedetek, az élet apró örömei, célkitűzések, egészséges életmód, ami nagyon fontos szerint a megküzdési stratégiák, ez a februári témakör, és akkor abban a hónapban e köré épülnek a boldogságórák, és ami nagyon fontos még, hogy nem csak különálló órán lehet ezt tanítani, hanem bármelyik szakórába bevihető. Tehát vannak rá példák, elég ellentmondásosan hangzik, de például van boldog matek óra. Be lehet vinni az elemeit egy matematika órára, egy magyar órára, etika órán ugye adja magát a téma. Tehát bármilyen szakórán ezek az elemei felhasználhatóak, és azt gondolom, hogy itt csak a neve kreativitása szab határt annak, hogy az ő szakjában vagy osztályban ezt hogyan tudja megvalósítani.
Mitől lehet az, hogy most ennyire nagy hiány is van, meg igény is arra, hogy a gyerekek lelkével, vagy akár a felnőttek lelkével foglalkozunk? Hogy...
Talán az is, hogy a szülők nagyon sokat dolgoznak, a gyerekek rengeteg időt vannak az iskolában, nagyon sok a napközésünk, aki 8 órától 4-5 óráig az iskolában van. Onnantól kezdve, ha még van külön órája, vagy ha csak haza is mennek, már ugye az esti programnál nem mindig fér bele az, hogy a gyerekekkel beszélgessenek, a szülők is fáradtak, még hogyha bele is fér, az mindennaposnak kellene lenni. Tehát azt gondolom, hogy a gyerekeknek igényük van erre, ezt a jó sok órát, amit az iskolában eltöltenek, ezt próbáljuk úgy eltölteni. Mindig mondom nekik, hogy sokkal jobb, hogyha jól érezzük magunkat együtt, egymással úgy viselkedünk, hogy ez a másiknak is jó legyen ennek a szellemében. És én azt gondolom, hogy ezt ők haza fogják vinni, illetve hazaviszik. Vannak is olyan feladatok, amiket családban is tovább lehet gondolni. Például az első témakör a hála szeptemberben, készítsél a szüleidnek hálakupont, és akkor meglepetésszerűen eldughatják a lakásban, akkor a szülő megtalálja, mi ez, már egy beszélgetés lett fel, hogy akkor milyen óra volt ez, ott mi történt, és akkor nyilván röm egyszer ezzel, hogy ezt kapta, miért kaptam, tehát hogy ezt be lehet csempészni így nem túl direkt módon a szülői házba, és úgyhogy ez is az egyik célja lenne ennek a támogatják a szülők ezt a programot, azt gondolom, hogy teljes joggal. Ebből a gyerekek csak profitálnak, úgyhogy igyekszünk azon, hogy minél szélesebb körbe kiterjesztjük iskolán belül is. Bár idén már minden évfolyamban van olyan osztály, ahol a kollégák tartanak boldogságórát, úgyhogy most már azért nagyon a tavalyhoz képest nagyobb számban vesznek részt a gyerekeink.
Paraszti Ildikóval, az érdi Bolyai János Általános Iskola pedagógusával beszélgettünk az iskolában bevezetett boldogságóra programról. Köszönjük figyelmüket! Köztünk maradt című magazinunk 200. adását hallották. Egy hét múlva újra lesz Köztünk marad új témákkal és új riportokkal, új kérdésekkel és új válaszokkal. Véleményüket, hozzászólásaikat, témajavaslataikat szívesen vesszük, és a 0620 431 31 77-es SMS számunkon, vagy az Érdefem Facebook oldalán várjuk. Elhangzott riportjainkat az adás után megtalálják portálunkon a www.értmost.hu címen, ahol rádiónk más műsorait is meghallgathatják, és a városi tévéanyagait is megnézhetik újra. A mai adás műsorvezetőjét, Ölvedi Rékát hallották. A szerkesztő ma is Jakab Apunyi Noémi volt. Ne feledjék, műsorunkat vasárnap reggel 5 órakor megismételjük. Friss adással legközelebb következő héten, szombaton 15 órakor jelentkezünk.
Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.